Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
Felfedező. Tudományos magazin a technológia világáról.
13 óra múlt 5 perccel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Balogh Tamás. A gépjárművekben az utasok testi épségét szolgáló biztonsági technológiák a kezdeti puritán szerkezetektől a mai intelligens balesetet megelőző rendszerekig hatalmas átalakuláson mentek keresztül. A történet ott kezdődött, amikor Nils Bohlin, a Volvo mérnöke 1959-ben szabadalmaztatta a 3 pontos biztonsági övet, ingyenessé téve azt minden gyártó számára, amivel milliók életét mentette meg. Azóta hatalmas utat tett meg az autóipar, a merev karosszériáktól és az első légzsákoktól eljutottunk a modern chip vezérelt korszakig. Ma már nem csak a passzív eszközök védenek minket a bajban, hanem az olyan elektronikus asszisztensek is, mint a blokkolásgátló, a sávtartó automatika vagy a radaros vészfékrendszerek, amelyek még azelőtt közbelépnek, hogy a baleset egyáltalán megtörténne. Tartsanak velünk, mert a mai adásban bemutatjuk, hogy hogyan fejlődtek az autók biztonságtechnikai berendezései. Ebben pedig segítségemre lesz Kis Norbert autóversenyző, 7-szeres kamion Európa bajnok és az M4 Sport Forma 1 szakkommentátora. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Illetve Viktorin Tamás, a The Zone autós csatornájának műsorvezetője. Üdvözlöm!
Jó napot kívánok!
Norbert, ugye 7-szeres Európa bajnokként pontosan tudja, hogy mi az, hogy határon autózni. Az utcai autók elektronikus biztonsági rendszerei közül mi az, amit a versenysporttól kaptunk, vagy kaphattunk?
Hát ugye rengeteg minden szerepelt a versenysportban már, ugye a történelem során talán egyébként a leginkább mindenki által ismert az az ABS blokkolásgátló és a kipörgésgátló, ugye a traction control, ami még ugye hát most már jó pár évvel ezelőtt a Forma 1-ben is szerepelt, és mondjuk a GT autózásban, GT Árnos kategóriákban a mai napig szerepel, de aztán ezeket egy csomó helyen betiltották egyébként a show miatt, hiszen nyilván azért az autóversenyzés az egy kicsit másról szól, teljesen másról szól, mint az utcai közlekedés, hiszen az utcai közlekedésnél ugye a biztonság a legfontosabb, miközben bár az autóversenynél is nagyon fontos szempont a biztonság, ott azért vannak show elemek is nyilván, de hát azért egy-egy füstölő gumi, egy elfékezett gumi, vagy egy kipörgő hátsó kerék, egy kigyorsításon megforgó versenyautó, azért az látványos tud lenni, és szerintem minden hétvégén örülünk ennek, amikor a Forma 1-ben látunk valami izgalmakat, úgyhogy sok kategóriában ez be van tiltva, egyébként nálunk a kamion EB-n is például mindenfajta ilyen vezetési segédlet az be van tiltva, úgyhogy nekünk is blokkásgátló és kipörgésgátló nélkül kell vezetni ugye az 1200 lóerős versenykamiont. De azért sokat adott ez hozzá az utcai dolgok fejlődéséhez nyilván, hiszen a versenysportban ezeknek egészen más szinten kell működnie, és ott nyilván nagyon drága eszközök, végtelen precizitással, tized százalék pontossággal tudják meghatározni a guminak a kúszását, annak érdekében, hogy az autó ne csak vezethető, hanem egyébként köridőben is jó legyen. Nyilván ezek az utcán kevésbé pontosak, mert hát ugye a költséghatékonyság is nagyon-nagyon fontos az utcán, de ugye bőven elégséges egy egyszerűbb, egy lassabban működő ABS is, vagy kipörgésgátló az utcán annak érdekében, hogy a biztonság rendben legyen, hiszen az utcán nem a leggyorsabb köridő a fontos, természetesen, ezt tudjuk, hanem tényleg az, hogy mindenki biztonságosan hazaérjen, és hát ugye itt is a szoftver a lényeg, hogy rengeteg cég foglalkozik ezzel, hogy tesztelik, fejlesztik a kipörgésgátlónak és a blokkolásgátlónak a szoftvereit annak érdekében, hogy az adott autón az adott gumikkal lehetőleg jobban működjön ez utcán, és megmentse, hát ez sokszor tényleg szerintem életet ment. Még nekem is van olyan sztorim, nem is olyan régről, 10-15 évvel ezelőttről, amikor mentünk az utcán, és valaki megállt előttünk a forgalom, valaki egy kicsit későn vette észre, vészfékezett, blokkolt az autójának a kereke, és keresztbe állt úgy, hogy elfoglalta gyakorlatilag mindkét sávot. Tehát ezek nyilván olyan dolgok, amiket mostanában szerencsére egyre ritkábban látnak. Az utcán vannak még mindig autók, amik szerintem mennek. Pontosan, egy blokkolásgátló nélkül sajnos.
Igen, és az is fontos dolog ugye, hogy versenypályán versenykörülmények vannak, és versenypilóták, tehát szakképzett pilóták, akik egy-egy elektronikus rendszert tökéletesen tudnak helyettesíteni. Tamás, hány autót tesztel éves szinten körülbelül?
Mondhatom azt, hogy minden héten van valami akár új, akár használt autó, és ez talán a legideálisabb, hogy használt és új autó is, mert mindig megvan az a kontraszt, és azt látjuk, hogy honnan, hová haladunk, és ez a haladás, ez mennyire zárójeles, vagy mennyire megmosolyogtató.
Na nézzük a zárójeles és megmosolyogtató dolgokat, hogy van-e olyan egy-egy újabb autóban, ahol mondjuk a sávtartó elektronika, ráfutásgátló, tehát amikor közbeszól az autó, és nem hagyja az embert idézőesen kibontakozni, amikor idegesíti az önt.
Nem is a kibontakozás, ami itt a fő motívum ebben a dologban. Szerintem az lenne az igazán fontos, és az lenne az üdvös, hogyha ezek a rendszerek úgy tudnak működni, vagy úgy tudnának működni minden esetben, hogy azt a vezető nem is veszi észre. És sajnos sok olyan rendszer működik a mai napig, akár újonnan fejlesztett autókban is, és észrevesszük, amely egy kicsit vagy túl buzgó, vagy ugye a rengeteg szenzor és mindennek az adatát feldolgozván a számítógép a végére egy valótlan dolgot hoz ki. És ez bizony zavaró tud lenni. Én amikor autót tesztelek, akkor általában úgy azzal az attitűddel ülök be, hogy valaki bemegy az autószalomba, és ezt az autót megvásárolja. Teszem azt mondjuk egy idősebb polgártársunk, aki még szeretne egy új autót vásárolni életében is. Anya, ez lesz az utolsó autónk, de most még vásárolunk egy új autót. És őt például mennyire zavarná, mondjuk, hogyha átül egy 25 éves autójából egy új autóba, ő hogyan fog reagálni ezekre a rendszerekre, és őt mennyire fogja zavarni adott esetben, például egy sávtartónak egy hibás jelzése, amikor belekormányoz az autó, és ezzel sajnos sokszor szembesülök, hogy hibásan működik, egész egyszerűen nem működik megfelelően.
Szerintem attól mindenki megijed, hogyha belekormányoznak. Legalábbis én, amikor először tapasztaltam ilyet, elengedtem a kormányt. Úristen, mi történik?
Ez ijesztő.
Ijesztő. Azt hittem, meghibásodott az autó. Lassítottam, és így fölkaptam a kormányról a kezem.
Tehát félelmetes. Annyira megijed.
Azonnal lassítottam.
Elengedte a kormányt. Hát azért azt nem szabad ilyet. Vezetés közben mindig mindenkinek legyen a kormányon a keze.
Igen, és hogyha már visszakapcsolódunk. Ugye pont ez volt, ahogy említették, hogy ugye a profi versenyzés és ugye az utcai használat, tehát hogy itt van a differencia, hogy az utcára ugye ott mindenkinek ennek működnie kell, tehát ott nem profi versenyzők vannak a volán mögött. Igen. És nem biztos, hogy fel vannak készülve egy ilyen szituációra, amikor mondjuk belekormányoz valóban a sávtartó.
És nem 10 óra és 2 óránál kell fogni a kormányt, hanem 9 óránál és 3 óránál.
Így igaz. Hát régen még úgy tanultuk, ugye teljesen más szögben. Ugye Norbertön ugye szimulátorozott nagyon-nagyon sokat. Igazából ezt már szerintem egyrészt mindenki tudja, másrészt az, hogy bevezették, hogy szimulátorokon is lehet most már tesztelni az autók biztonság technikai rendszereit. Mennyiben előrelépés ez, hogy szimulátoron le tudják tesztelni, hogy adott esetben legyen szó mondjuk egy egyszerű sávtartó elektronikáról, ténylegesen hogy működik, vagy egy másik adaptív rendszer, az ténylegesen hogy fog működni, amikor kihozzák a gyárból?
Igen, hát ez ugye nyilván a gyártók számára olyan könnyebbség és költséghatékonyság, hogy most már nem kell feltétlenül igazi autó, vagy csak a végén nyilván szükség van valós életbeli tesztekre is, rengetegre, de a fejlesztés során lehet bizony szimulátoron tesztelni ezeket a dolgokat. Ugye ezt a versenysportban is egyre jobban alkalmazzák, hogy az elmúlt 10-15 évben hatalmasat léptek elő ezek a szimulátorok, és tényleg minden szempontból paraméterezhetőek és fejleszthetőek, és ezért nyilván a vezetést támogató rendszerek fejlesztésére is kiválóan alkalmasak ezek. És például egy szimulátor játék kapcsán is rengeteget dolgoznak azon, hogy csak leutánozzák és fejlesztik a szoftvert úgy, hogy hasonlóképpen működjön, mint az igazi autóban. Már egyébként meglévő kipörgésgátló vagy blokkolásgátló rendszer, de természetesen ezeket a paramétereket visszafelé is lehet alkalmazni, hogy a szimulátorban tesztelnek ki dolgokat nagyon-nagyon költséghatékonyan, és akkor azzal már eljutnak egy közel ideális pontra, hogy vajon mi lehet az a szoftver, ami megfelelően működik, mik lehetnek azok a fizikai hardveres eszközök, amit az autóba beszerelnek később, amik ugye üzemeltetik ezt a rendszert, amivel érdemes lesz már a valós tesztpályákra kigurulni. Tehát leginkább szerintem költséghatékonyság és talán fejlesztés gyorsaság szempontjából segít nagyon-nagyon sokat a szimulátor ezeknek a fejlesztésében.
Ez egyébként érdekes, mert messzire tud vinni ez a beszélgetés, akár csak a fejlesztéssel, hogyha elkezdünk gondolkodni. Megnézzük azt, hogy 1990-ben hogyan fejlesztettek egy autót, vagy mondjuk a 80-as években hogyan fejlesztettek egy autót, és milyen modellciklusra fejlesztették, és abban milyen műszaki tartalom volt. Most ezek a modellciklusok, ami korábban volt mondjuk 7-8 év, ezek lefeleződtek, legalább lefeleződtek, az a minimum. Tehát 3-4 éves ciklusokban beszélünk, és ha megnézzük azt a műszaki tartalmat, ami egy mostani modern autóban van, egy új autóban, illetve megnézzük, ami 25 évvel, 30 évvel ezelőtt, vagy akár még korábban, exponenciálisan nőtt a műszaki tartalom, és sajnos én például azt veszem észre jó néhány gyártónál, hogy azzal, hogy megjelenik az új típus, az már a márkakereskedőnél elérhető, bárki be tud menni és meg tudja vásárolni ezt az autót, a fejlesztés nem ért véget. Tehát még a felhasználó is benne van ebben a folyamatban, és ugye nyilván az autó kommunikál a központtal, folyamatos információgyűjtésben vannak, és bizony a fejlesztés még nem ért véget, mert egész egyszerűen fizikai képtelenség, és nem csak feltétlenül anyagi erőforrás kérdése ez.
Milyen autón tanult vezetni, Norbi?
Nem most volt már, 2004-ben.
Igen?
Csináltam meg a jogosítványomat. De ha jól emlékszem, valami Volkswagen Polo lehetett, tehát egyébként egy ilyen kicsi autón, kéziváltóval nyilván.
Teljesen, igen.
Nagyon hát fontos.
A rendszerekről, ami abban volt, inkább ne is nagyon beszélgessünk. Én egy Ladán tanultam, egy 1002-es Zsigulin, és ha jól tudom, Tamás, akkor van egy kis Polskia, amit felújított, teljesen patika állapotba hozta, ahogy azt szokták mondani.
Bár elmondhatnám én is ugyanezt. Nem.
Na jó, de amikor átül abba egy tesztautó után, akkor a biztonság érzet nem változik meg, hiszen aki ült már egy ilyen kis polszkiban, azt érzi, hogy kim van az orra a kerék előtt, vagy a nem is tudom.
Hát a lábfeje. A lábfeje lényegében az embernek, igen.
Igen.
Természetesen, hogy a gyűrödési zóna az maga nagyjából az utas részben. Most a felújításnak abban a pillanatában vagyunk, hogy tényleg nem nagyon van orra egyébként az autónak, de folyamatosan haladunk a megfejtés felé. Azért nem lehet igazán erre a kérdésre úgy válaszolni, hogy én most egy kis polszkiban ülök, mert teljesen más a forgalom ritmusa, rettenetesen megváltozott, és az autós társak is teljesen másképp néznek rá. Tehát egy régi trikoloros rendszámú kispolszkival, hogyha én megjelenek a forgalom, most leginkább csak tréleren közlekedünk, de már ez olyan, hogy a buszmegállóban integetnek, hogy mi megy ott, és egymásra néznek vadidegen emberek, ez teljesen más, de hogyha például a feleségemnek egy viszonylag kis autója van, és nem is annyira új, hogyha azzal közlekedem, és nem a saját autómmal, ami egy viszonylag modern, hát az is most már 15-6 éves, de az egy viszonylag nagy lapos autó, teljesen másképp működnek a forgalomban a résztvevők, és ez szerintem ami alapvető probléma, és egy picit az agyunkon érdemes lenne tekerni. Beszélgettem egyszer egy közlekedés pszichológussal, akivel egyszer csak egy lámpa gyúlt a fejünkben a beszélgetés közben, hogy mennyit változott a közlekedés kultúrája akkor, amikor beérkeztek a klímaberendezések, és nyáron is felhúzott ablakkal közlekedtünk. És már nincs olyan kommunikáció a közlekedők között.
És szerintem a Czerkovics Dávid volt, akivel megtörtént ez a beszélgetés, mert hasonlót lefuttattam már vele én is egyébként. És ha már a gyűrődési zóna szóba került, ugye ezt egy magyar származású úriembernek köszönhetjük. 1952-ben Barényi Béla, mint a Mercedes-Benz egyik fejlesztője, találta ki, hogy bizony legyen egy gyűrődési zóna, és az elnyeli az energiát. Kapcsolunk Párizsba. Itt van velünk Szörényi András, a vezes.hu újságírója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm szépen a lehetőséget.
Mi köszönjük, hogy rendelkezésre áll, mert most Párizsban ugye egy elektromos autó bemutatón vesz részt, és az egy nagyon nagy kérdés, hogyha az autók biztonsági technológiai berendezéseit nézzük, az elektromos átállás az mennyire írta át a biztonsági rendszerek, hát fogalmazunk úgy, hogy logikáját, vagy csak egyfajta fejlődési lökést adott neki?
Egy elektromos autónak, mivel nagyon hirtelen jön meg a villanymotorok teljesítménye, ezért más szabályozást igényel, ezért is sokkal-sokkal rosszabb a gumikopásuk, tehát egy villanyautóról könnyebb leírni a hajtott kerekekről a gumit, mint egy belső égésű motorossal, cserében nyilván azonnali a teljesítmény leadása és a gyorsulása is, de alapvetően ezeket az autókat ugye egyforma forgalomba helyezési szabályok szerint fejlesztik, tehát ugyanazokat a standardokat kell hozniuk, és így bármilyen hajtásmódot is képviseljen egy autó, ezek alapvetően hasonló vezető-támogató hátteret is kapnak. Nem beszélve arról, hogy ugye nagyon sokszor egy darab vegyes padlólemeznek, szóval vegyes tüzelési padlólemeznek hívom azt a műszaki alapot, amit be lehet tenni dízel, elektromos, LPG-s, autógázos vagy benzines motort is, és akkor itt aztán végképp nagyon közeli az autó konstrukciója egymáshoz.
Ha visszagondol a pályafutása kezdetére, ha jól tudom, 2020 november, tehát 26 évről beszélünk, Mekkora fejlődésen mentek át a gépjárművek biztonsági berendezései?
Igen, tényleg 2000 novemberben kezdtem, köszönöm, hogy emlékeztet erre az évfordulóra. Hát akkoriban ugye a vezető támogató rendszereket a blokkolásgátló képviselt, illetve a kipörgésgátló volt még az, ami elérhető volt. A menetstabilizáló elektronika ugyanezen két rendszer hardverét használva, csak szoftveresen új funkciókkal bővítve kezdett elterjedni akkoriban. Tehát ugye ez 97-ben jelent meg először szériautóban, és akkor utána, illetve nagy szériás autóban 95-ben volt elérhető egy luxus kupéban, 97-től már nagyobb szériás autókban is elérhető, és akkor 2000-től kezdett a menetstabilizáló terjedni, pont amikor én dolgozni kezdtem, és aztán ezután a 2005-től vált kötelező tartozékkal az európai autókban, tehát most már a legolcsóbb, legkisebb kocsikban is ennek benne kell lennie. De nagyon-nagyon más volt. Tehát ez, hogy egy autó ilyen mértékben átvegye az irányítását, az akkoriban nem volt meg igazából, csak ilyen beszállítói ipari bemutatókon volt ennek nyoma, hogy ilyen-olyan érzékelőket fejlesztenek, meg rendszereken dolgoznak, ami majd egyszer kijön, és hát álmodott, tényleg meg is érkeztek.
Egy tesztből idézek, amit ön írt, hogy a nagymenő autókkal szigorúbb vagyok, mint az olcsóbbakkal, mert egy high-end hifi felárából kihozni egy komplett autót négy légzsákkal, ESP-vel, Euro 6-os motorral szép feladat. Na ebből jön a kérdés, hogy mennyire szigorú a biztonsági rendszerekkel kapcsolatban. Tehát elvárja, hogy jól felszerelt legyen, vagy van olyan, ami már önt is idegesíti, tehát hogy ne szóljon bele a vezetésbe.
Igazából az autógyártók között szerintem egyfajta ilyen egymás felicitálás indult el, hogy minél több vezetőtámogató rendszert, vagy ilyen vezetői segédrendszert elsüthessenek, hogy az ő autójukban van, és szerintem ez egy nagyon rossz fejlődési irány, hogy a mennyiség az fontos, a minőség az nem annyira, magyarul ezeknek a rendszereknek a működése, hogy az egyrészt ne legyen intrúzív, tehát ne ijesszen meg a vezetőt, ne legyen az, hogy valaki, akinek elhangzott az adásban, hogy elengedi a kormányt, mert megijed tőle. Tényleg ezek komoly erővel tudnak a kormányzásba beavatkozni, és ezek a rendszerek sajnos még a mostani érzékelői szinten, meg szoftveres szinten nem tartanak ott, hogy ezt a fajta intrúziót ne hübriszként éljük meg, tehát hogy valóban ezek a rendszerek képesek legyenek arra, hogy érdemben akkor is annyit is úgy avatkozzanak be, ami hasznos, nem pedig ijesztő, nem pedig esetleg káros is. Tehát autópályás útfelbontásoknál, például tereléseknél nagyon gyakran előfordul, de akár országúton is, hogy kifejezetten agresszívan az ember kezéből egy pillanatra kikapja a kormányt, hiszen nem olyan erővel tartjuk a volánt, az ember megszokta, hogy milyen erő kell az elfordításához, vagy a körökutasztó ütések parírozásához, mindenesetre úthibákutasztó ütések parírozásához elnézést. Tehát ezek a rendszerek nagyon durván tudnak beavatkozni a kormányzásba, és ez elsősorban a kínai autókra vonatkozik, ahol ezek messze-messze túl vannak azon a határon, amit szerintem kívánatos és elfogadható volna.
Most ugye ön Párizsban van, de nem a párizsi autószalonon, arra még egy hónapot várni kell. Ott milyen újdonságokra számítanak, készülnek? Van-e még egyáltalán a gyártók tarsójában valami?
Hát jellemzően azért elszíporkáltak ezeket az újdonságokat még az nagy autókiállítások előtt, tehát itt szeptember folyamán majdnem mindent valószínűleg látni fogunk, de azért van egy-egy olyan márka, ami kifejezetten arra készül, hogy az itt összegyűlő közönségnek, hiszen ezt a párizsi autószalont régebben egy másfél millió ember is meglátogatta, de most is közel egy milliós látogatottsága van az egyhetes nyitvatartása során, tehát oda nekik, a szaksajtónak, illetve nyilván a látogatóknak is tartogatnak valami nagyon nagy újdonságot. Alapvetően ugye elektromos hajtású autókkal lehet mostanában már piacra lépni, vagy hibridekkel. Európában ugye van egy visszarendeződés a teljes arccal az elektromos autózás felé. Ebből most elég sok márka megégette magát, és fordulnak visszafelé, és mutatnak be egyre inkább olyan hibrideket erre az átmenetre, ami lehet, hogy 2035 után is tartani fog. Tehát egy kis kihozanodás van a villanyautókban, de azért az újdonságok zöme az vagy teljesen elektromos, vagy erősen villamosított hajtású, tehát egy belső égésű motor mellé, általában benzines mellé társul egy jó nagy teljesítményű villanymotor egy elég normális akkumulátorral, vagy plug-in hibridek jönnek. Tehát azért ez az irány ez mindenképpen megmarad, csak a tisztán villanyautók térnyerése az
Várjuk majd a híreket Párizsból, mint ahogy most kaptuk. Nagyon szépen köszönjük Szörényi Andrásnak, a Vezes.hu újságírójának. Köszönjük szépen, hogy itt volt.
Köszönöm is a lehetőséget, minden jót, viszonthallásra.
Viszonthallásra. A stúdióban továbbra is vendégeink Kis Norbi, autóversenyző, hétszeres kamion Európa bajnok, az M4 Sport Forma 1-es szakkommentátor, és Viktori Tamás, nagy Zóna autós csatornájának műsorvezetője. Norbi, nagyon sokat autózik ön is ugye forgalomban. Mi az, amit lát, hogy a leggyakoribb hiba, amit elkövetnek, annak ellenére, hogy némelyik gépjármű, ahogy hallottuk, tényleg úgy fel van szerelve, hogy gyakorlatilag hátradőlve lehet vezetni, és éppen, hogy csak fogni kell a kormányt.
Igen, igen. Hát szerintem azt, hogy az emberek nem figyelnek oda megfelelően, hanem nyilván egy csomó olyan dolog van a környezetünkben mostanában, ami nagyon könnyen eltör az ember figyelmét, hogy az első szám az a mobiltelefon. Már még nem is az, hogy telefonál az ember rajta, hanem jönnek folyamatosan az üzenetek, meg az értesítések, meg minden, meg esetleg egy mellettünk ülő utas is nagyon könnyen el tudja terelni a figyelmünket. És ezt látom nagyon sokszor, hogy emberek mennek és nem az utat nézik, hanem a mobiltelefonjukat nézik, vagy valami teljesen másra figyelnek. És ezért nagyon fontos szerintem megkülönböztetni a biztonsági extrákat, amik tényleg annak érdekében vannak, hogy az ember lehető legbiztonságosabban tudja menni, meg a kényelmi extrákat talán, mert egy ilyen sávtartó, vagy egy ilyen követős tempomat, vagy egy ilyen félig meddig már önvezető autó, mint mondjuk egy Tesla, az már inkább kényelmi extra, azt gondolom, hogy a rendszerek talán valamikor egyszer majd lesznek annyira felkészültek, hogy ne is kelljen az embereknek odafigyelni az útra, hanem csak utasok legyenek. Ugye Amerikában már elindult ennek a tesztelés, ugye pont a Tesla, ugye Elon Musk cége csinálja már ezt, hogy bizonyos városokban engedélyezték már ezeket a teljesen önjáró, vagy maguktól közlekedő taxikat, amit az ember a mobiltelefonjával odahív, csak utasként tud beülni, nincs is kormány azokban az autókban, meg pedál, és teljesen önállóan tudnak menni az autók. Nyilván ez is egy érdekes irány, és kíváncsian várjuk, azt gondolom, hogy ebből mi lesz, vagy ez mennyire lesz népszerű az emberek körében, de nyilván akiknek szerintem nincs saját autója, és egyébként amúgy is taxiznak, vagy tömegközlekedést használnak, azoknak az embereknek lehet, hogy fog ezt tetszeni, de szerintem mi nem ilyenek vagyunk, nem? Mi szeretünk vezetni. És akkor nekünk nyilván fontos lesz a biztonsági extrák, aztán a kényelmi extrák meg egy teljesen másik kérdés, hogy ki mit szeret egy ilyen autópálya elterelésnél. Én is sokszor érzem ezt, hogy fölöslegesen nyúl bele az autó, de mondjuk például én a biztonsági extrák közé tenném még ezt az előre néző vészfékrendszert, ami egyébként egy csomószor megmentheti az embert, ha nem figyel oda, és előtte történik egy vészfékezés, akkor az autó magától fékez. Ezt nem kényelmesztának nevezném én, hanem ez azért szerintem ez biztonsági.
Abszolút biztonsági, igen. Akkor ott hagyom abba, ahol Norbi feldobta a labdát, hogy mi szeretünk vezetni, mert láttam, hogy erre szeretett volna reagálni.
Egy nagyot bólintottam itt a rádióban, csak hogy a kedves hallgatók is lássák lelki személyek előtt. Igen, és nagyon érdekes volt pont ez, amit említett, hogy kényelmi és biztonsági berendezés, hogy hol van ennek a határa, és hogyan kell erre tekintenünk egyáltalán. Tehát a sávtartó berendezés az nem egy kényelmi berendezés. Tessék szíves nézni az utat, és milyen érdekes, hogy ugye ez a saját farkába harapó csuka, vagy rókába, vagy csókába, kígyó. Vagy kígyó, vagy bármi, tehát teljes állatvilágot ide citálom. Szóval az autógyártók a beltér tervezésénél például láthatjuk azt, hogy ugye elindultak azon az úton, hogy nyilván egy érintő kijelzővel sokkal könnyebben tudnak egy felületet adni, amin keresztül bármit ugye be tudunk állítani, vagy tudunk állítani. Az érintő kijelzők átvették az irányítást, ugye mindenki elkezdi nézni az érintő kijelzőt. Az én autómban nem érintő kijelző van, és megvannak azok az izomreflexek, hogy én hova nyúlok, hogyha én halkítani akarom a rádiót, hova nyúlok, hogyha én a hőmérsékletet akarom lejjebb vagy feljebb állítani, míg amikor csak kizárólag érintő képernyőn tudom ezeket bármilyen paramétert állítani, akkor kénytelen vagyok oda nézni.
Bizony, abszolút probléma.
És az autó. És az autó utána jelzi, hogy kérem, figyelje az utat.
Igen, mert nézi a kamera a szememet, hogy nem az útra nézek.
Így van.
Óta jó ég. Na, kinyitottunk még egy szálat.
Igen. Reméljük, hogy hallgatnak bennünket az autótervezők és az autógyártók, hogy fizikai gombokat követelünk az autóban.
Így van. Igen, viszont műsoridőnk lejárt, úgyhogy lesz ennek egy második része, meg lehet, hogy harmadik, meg negyedik. Nagyon szépen köszönöm vendégeinknek, Kis Norbi autóversenyzőnek, hétszeres Kamion Európa bajnoknak, az N4 Sport Forma 1 szakkommentátorának, illetve Viktorin Tamásnak, a The Zone autós csatornájának műsorvezetőjének. Köszönöm szépen, hogy itt voltak.
Köszönjük a meghívást.
Köszönjük szépen.
És kedves hallgatóink, ez volt a Felfedező a technológia világáról. Kollégáim Vancsok György gyártásvezető, Szilágyi Zsolt hangmérnök nevében is köszönöm figyelmüket. Műsorunkat megtalálják a mediaclip.hu oldalon. További szép napot kívánok, Balogh Tamást hallották.
Kossuth Rádió.
Újra